Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Simon Rita vagyok. Ez pedig a Kiszó Podcast.
Tegyük fel, hogy választasz egy emát, ami éppen érdekel, végzel, és akkor felteszed a kérdést, hogy oké, de most hol lehet ezzel elhelyezkedni? Ez egy nagyon tipikus sztori.
Ő Sauerman Tamás, tanulás és karriercoach. Közel 10 éve foglalkozik pályaválasztási tanácsadással. Fiataloknak és idősebbeknek egyaránt segít megtalálni azt a munkakört, amely úgy illik rájuk, mint kézre a kesztyű. Tamás véleménye szerint a pályaválasztást jobb azzal kezdeni, hogy meghatározzuk, mi érdekel minket, és milyen erősségeink vannak.
Az a helyzet, hogy minél korábban elkezdesz ezzel a kérdéssel játszani, annál jobb. Tehát, hogyha te már általános iskolában elkezded letapogatni azt, hogy még mi érdekel, mi minden érdekel, hogy lehet kipróbálni még más dolgokat, hogy kiderüljön, hogy az érdekel téged. Tehát nem feltétlen kell korán specializálódni, vagy korán zárni, nem szabad korán zárni igazából, de nagyon korán érdemes elkezdeni ezzel foglalkozni. És nagyon sok esetben te már amúgy is csinálod azokat a dolgokat, amiket tetszik. Tehát mit tudom én, a szabadidős tevékenységedből például hatalmas, az egy hatalmas aranybánya ebből a szempontból, mert ott már lenyomatként ott van egy csomó téma, ami téged önmagáért érdekel, egy csomó működés, amit meg lehet figyelni, hogy te például, ha sportolsz, akkor milyen sportot preferálsz, csapatsportot vagy egyéni sportot? És akkor ezekből ki lehet szedni olyan kérdéseket, amire rá lehet nézni, hogy egyébként te mennyire szeretsz másokkal együtt dolgozni? És ha igen, akkor mennyire? Egy szobában kell, hogy üljetek, és folyamatosan oda-vissza kell, hogy menjenek az interakciók? Vagy nap elején egyeztette ki, mit fog csinálni, és két nappal később beszámolsz arról, hogy meddig jutottál, és közben hagyjanak békén, mert te egyedül viszed végig úgy, ahogy ezt te szeretnéd. Ezek mind-mind más működések. És ezeket, hogyha van egy önismereti utazásod, vagy munkád, amin keresztül ez egyre inkább körvonalazódik, akkor egyre világosabb lesz a számodra, hogy hol lesz az a terület, ahol te erősségeid, meg motivációid konkrétan előnyt jelentenek mással szemben.
Azért választottuk most ennek a podcastnak a témájául a karrierválasztást, mert ugye felvételi hajrában vagyunk, és elég sokan állnak most azzal a problémával szemben, hogy jó lesz, szeretni fogják, megfelel majd az elvárásaiknak, egyáltalán el tud helyezkedni a munkaerőpiacon, ha azt a szakot válassza? Te hogy gondolod, mi segíthet nekünk abban, hogy jól döntsünk?
Lehet, hogy azzal kezdem gyorsan, hogy leírom azt, amit látok, hogy hogyan szokott ez zajlani. Amit látok magam körül, és ez egyébként a saját pályaválasztásomat így pontosan jellemzi annak idején, hogy én hogy kezdtem, hogy ugye középiskolában van egy döntési helyzet tizedikben, legalábbis Magyarországon ez egy ilyen mindenki által megkerülhetetlenül ott levő döntési helyzet, hogy miből akar specializálódni, miből akar fakultálni. Ez azért lényeges, mert abból fog érettségizni emelt szinten. Az azért lényeges, mert azok alapján tud majd felvételizni olyan egyetemekre, vagy olyan szakokra, ahol az a kiemelt érettségi tantárgy az elvárás. Ami azért lényeges, mert ezeken a szakokban aztán, ha ő elindul, onnan már csak bizonyos emmák felé lehet tovább képződni, és természetesen, ha már diplomáztál, akkor megvan, hogy azokkal a diplomákkal körülbelül milyen területeken lehet elhelyezkedni. Tehát van egy ilyen szűkülő tölcsér gyakorlatilag, amiben belemész ilyenkor. Most vannak olyan diákok, per szüleik, akik úgy jönnek be, mondjuk például egy tanácsadási kérdésben, hogy azt kérdik tőlem, hogy abban segítsek, hogy mik azok a szakmák, ahol nagy az elhelyezkedési ráta, illetve jó a fizetés. Na most ez egyen jobb megközelítés már, mert legalább előre gondolkodott az egyetem végére, és azt megnézi, hogy ott könnyű lesz-e azzal a megszerzett diplomával elhelyezkedni, és meg fog-e belőle élni. A probléma ezzel a gondolkodással az két dolog, két nagyon, nagyon súlyos probléma van ezzel a fajta gondolkodással. Az egyik, hogy 6 év múlva ki tudja, hogy milyen lesz a fizetés az adott szakokon. Másrészt pedig az elhelyezkedési százalék az egy nagyon becsapós érték, mert az csak azoknak az elhelyezkedését méri, akik a megfelelő szektorba belépnek az oda passzoló diplomával. De nem nézi meg, hogy hányan akarnak elhelyezkedni abban a szektorban eleve, illetve hogy akik elhelyezkednek ott abban a szektorban, azoknak mikor dőlt el, hogy oda fognak elhelyezkedni. Mert hogy van egy csomó hallgató, akik mondjuk harmadikban már elkezdenek masszírozni cégek, hogy ne is fejezze be az egyetemet, hanem jöjjön oda. Mert például ő már addigra felépítette egy kapcsolatot, gyakornok volt ott, látták, mire képes. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az mérvadó, hogy a végén hány százalék tud elhelyezkedni, ha te egy olyan valaki vagy, akit már eleve levadásznak a cégek a kapcsolat miatt. Szóval ez egyen jobb gondolkodásmód, de még mindig nem elég jó. És az elég jó gondolkodásmód szerintem az, hogyha megpróbálunk abban segíteni a középiskolásnak, hogy azt találja ki, hogy mi szeretne lenni eleve. Mert akkor abból visszafejtve meg tudjuk nézni, hogy mit kell megcéloznia, akár tudásban, akár készségekben, akár személyiségben, tehát mit kell fejlesztenie magán. Azt hol tudja leghatékonyabban fejleszteni, oda hogyan lehet bejutni, ahhoz miből kell érettségizni, és akkor ehhez mit érdemes elkezdeni a fakultálnia. Tehát előre rohanni, megpróbálni, megálmodni a jelenlegi önismeret fényében természetesen, ami lehet, hogy közben majd változik, de ez nem baj. Mindenesetre előre menni, megpróbálni elképzelni, mi az, ami úgy passzolna rám, mint egy kézre a kesztyű, és aztán onnan visszabontani lépésről lépésre a folyamatot, és akkor a végén kiadódik, hogy most nekem mivel érdemes foglalkozni.
De hát nem mindenki ennyire tudatos. Szerintem azért sokaknak ez nagy problémát okoz, hogy egyáltalán önmagukat megismerjék, és kialakuljon bennük egy kép középiskolásként, főleg egy 17-16 éves gyereknek még nem biztos, hogy van egy ilyen képe arról, hogy mi szeretne lenni később, vagy tudja nagyjából, hogy mi szeretne lenni, de elbizonytalanítja az, hogy mondjuk úgy gondolja most, hogy nem lesz majd rákereslet a munkaerőpiacon, vagy nem lesz elég fizetés, vagy nem olyan fizetés lesz, amilyet szeretne. Van ilyenkor valami, ami ezt a bizonytalanságot egy picit segítheti, vagy előre mozdíthatja, hogy mégis akkor próbáljuk meg azt a szakot, vagy mit kell ilyenkor szem előtt tartani?
Mondanám, hogy ez az a pont, ahol jöjjön el, és akkor beszélgetünk egy nagyot, mert tényleg nem tudja egy csomó ember saját maga ezt megoldani, mint ahogy egyébként bizonyos helyzetekben fogom magam, és én is elmegyek egy coachhoz, aki segít nekem ránézni abba, amiben éppen én őrlődök. Tehát én sem tudom sokszor magamat megkócsolni, vagy meg karriertanács adni, szükségem van másokra. Szóval ez egy teljesen normális dolog, hogy nem tudjuk magunk megoldani sokszor ezeket a kérdéseket, mert bele vagyunk ragadva a helyzetekbe, és nem tudunk kilátni belőle. Ennek ellenére azért vannak dolgok, amiket fel tudunk tenni magunknak kérdést, tehát egy csomó klassz dolgot lehet csinálni. Például az egyik ilyen általános tanácsom, amit gyakorlatilag rendszeresen csinálunk is, akár ilyen iskolai szinten, ezek a élő könyvtárak például, ahol olyan pálya, ami engem izgat, annak a szereplőjét meg tudom levadászni, mondjuk egy élő könyvtár esetében az iskola elhozza, tehát meghívja oda egy délután erejéig, tudom én, 20-30 felnőttet, akik különböző karrierutakat jártak be, vagy különböző olyan pályán vannak, amit a diákokat érdekli, és akkor ki lehet őket kölcsönözni fél órára, és lehet őket beszéltetni, hogy ez az egész milyen, hogy jutott elő, ő mit tanult, megérte, van-e alternatív útvonal, és itt tovább. Szóval ez egy nagyon jó ötlet, hogy levadászni a kapcsolatrendszerbe olyat, ami olyan valakit, aki azt csinálja, ami nekem tetszik, meghívni egy kávéra, és kifaggatni, hogy ez milyen. Ez például óriási input lehet. Tehát itt nagyon sok minden elindulhat az emberek fejébe. Akár rájöhet egy harmadik dologra, hogy ő mit akarna csinálni. A másik ilyen tanácsom, amit meg lehet csinálni mindenkinek magának, az, hogy nézze meg, hogy most mivel tölti legszívesebben az idejét. Tehát egyszerűen nézze rá a hobbiaira, vagy a szabadidős tevékenységre. Nézze vissza a YouTube előzményeket, és nézze meg, hogy milyen témák azok, amikről nem tud lejönni. Mik azok a könyvek, amiket olvasott, amiket újraolvasott ad abszurdum. Mik azok a témák, amik egyszer nem hagyják nyugton. Ezen keresztül nagyon sok mindenre rá lehet jönni, hogy én ezzel foglalkoznék valójában nagyon szívesen. A harmadik dolog, amit én rendszeresen el szoktam játszani az ügyfeleimmel, az három nagyon egyszerű kérdés. Ez a mitől ütök, mitől sírok, és mitől táncolok. A mitől ütök az arra vonatkozik, hogy mik azok a helyzetek, ahol bennem feltámad egy olyan harag, ami reagál valamire, ami nekem nagyon fontos. Tehát valaki megsértett valamit, ami nekem nagyon fontos. Ezek ügyek, vagy problémák. És ez megint nagyon sok információval tud szolgálni arra nézve, hogy én milyen probléma megoldásáért lennék hajlandó nagyon komoly áldozatokat hozni. A mitől sírok ugyanez, csak egy másik oldalról, hol nem tudom magam távol tartani helyzeteknek a veszteségétől. Tehát hol van az, ahol beindul az empátiám. És akkor ez újra rá tudja indítani a figyelmet olyan témákra, amik nekem nagyon fontosak. Tehát ami mellett nem tudok elmenni érzelmek nélkül. Amitől táncolok, az pedig azokkal kapcsolatos dolgokat tud megmutatni, ahol nekem nagyon fontos áttörések történtek, vagy megvalósult. Ó, hát ez fantasztikus. Na, itt most léptünk egy nagyot előre. Itt megint lehet találni olyan témákat, ami nekem nagyon fontos, és azon el tudok kezdeni dolgozni. Na mondjuk ennyit házi feladatnak szerintem már bőven elég adni valakinek.
Igen, az biztos, mert ebből, hogyha kiindulnak, akkor ez már egy nagyon jó alap. És nagyon jó, hogy mondtad azt, hogy nézzük meg magunkat, és figyeljünk arra a belső jeleinkre, meg az eddig a hobbiainkra, akár keresési előzményeinkre, stb. Mert szerintem is ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ne azt nézzük meg, hogy valaki sikeres építész, milyen jól keres, és akkor majd nekem is biztos tök jó lesz. Hanem magunkra figyeljünk, ami valóban minket érdekel, mert szerintem abban tudunk kiteljesedni, ami valóban érdekel és megmozgat minket.
Így van, és itt egyébként a fizetés az nem egy semleges téma, tehát hogyha rájövök arra, hogy én azért vonzódom az építészethez, mert az borzasztóan jó fizet, akkor a következő kérdés, hogy mire költeném el azt a sok pénzt. És lehet, hogy újra visszajutottam oda, hogy én utaznék, és akkor az a kérdés lehet, hogy az, hogy ó, lehet, hogy van olyan állás, ahol lehet, hogy kevesebbet keresek, viszont a munkám része az, hogy utazok. Magyarul a cég állja a repülőjegyemet, a hotelemet, fizet azért, hogy külföldön vagyok. Egyáltalán nem biztos, hogy a pénz abban az értelemben fontos információ nekem, hogy mennyit kellene keresnem, hanem inkább az a nagy kérdés, hogy mire költeném el azt a pénzt, és akkor hogy lehetne átalakítani úgy a karriertervemet, hogy azt csináljam esetleg, és azért mások fizessenek, hogy azt csinálom.
Nyilvánvaló, hogy a hallgatóim többsége azok nem középiskolások, és szerintem sokan vannak már, akik már választottak egy pályát, egy karriert felépítettek. Mi van akkor, hogyha karrierválságba kerülünk? Vagy egyáltalán mit nevezünk karrierválságnak? Mikor fedezhetjük azt fel, hogy hát bizony elértünk egy olyan pontra, amikor már érdemes azon elgondolkodni, hogy esetleg karrierváltásba kezdünk?
Alapvetően sok jele lehet annak, hogy az ember rossz nyomon van. Kezdve attól, hogy nehezen kell föl reggel az ágyból, ha arra gondol, hogy mit kell csinálni aznap. Ez már egy elég intőjel. Aztán, hogyha elég sokáig hazudik magának, akkor előbb-utóbb a szervezete is bejelentkezik, és produkál egy-két pszichoszomatikus jelet. És itt azért nagyon fontos arról beszélni szerintem egy picit, hogy nagyon sok embernek fel sem merül az, hogy ez ne lenne normális. Tehát nagyon sok ember azt gondolja, hogy ez teljesen része az élet küzdelmének, hogy az ember olyan munkahelyre jár be, ahova nem szeret bejárni. Hát én ezt erősen piszkálnám, ezt a hiedelmet, mert hogy az a tapasztalatom, hogy viszonylag kevés befektetett munkával, és most ez ahhoz képest, amennyit általában az ügyfél gondol, hogy ezt fog tartani. Tehát nagyon gyorsan át lehet húzalozni elképzeléseket arról, hogy mivel is akarna foglalkozni az ember. És tehát amikor azt érzi valaki, hogy nagyon nincs a helyén, tehát ezt nem élvezi, mások se élvezik, nyüglődés az egész, fáradtabb, amikor kijön a cégbe, mint amikor bement, vagy már eleve nagyon fáradtan megy be, mert amikor arra gondol, hogy mit fogod csinálni, akkor ez jelzés, hogy minimum nincs a helyén. Lehet, hogy a cég az egyébként rendben van, tehát hogy cégen belül simán lehet, hogy egy váltás megoldja ezt a kérdést, de hogy az, amit ő csinál, ahol éppen van, az valószínűleg nem jó. Márpedig ez egy túl nagy ár ahhoz szerintem, hogy ezt az ember bevállalja, hogy az idejének a nagy részét olyan dolgokat töltse, amiben se nem érzi magát kifejezetten jónak, vagy különlegesen odavalónak, és nincs motivációja, és ez a cégnek sem fogja megérni. Úgyhogy én ezeket a jelzéseket kezdeném el figyelni, és feltenném azt a kérdést, hogy én egyébként hiszek-e abban, hogy van értelme keresni egy olyan területet, ahol én a helyemre kerülhetek, és mondjuk az üzenetem az, hogy van értelme egyet keresni.
Tehát akkor ilyenkor érdemes karrierváltáson gondolkodni. Hogyan zajlik egy karrierváltás? Hogy fogtuk, ott hagytuk a régi munkahelyünket, és akkor belevágtunk egy másikba? Vagy akkor ez azt jelenti, hogy számolunk?
Hát van, aki így vált, igen, hogy fogja és ott hagyja és belevág egy másikba. Van, aki úgy vált, hogy érzi, hogy ez nem jó, és akkor elkezd azon gondolkodni, hogy akkor mit csinálna helyette. És néha tényleg ez egy felelősebb működés, mert ritkán van az, hogy annyi tartaléka van az embernek, hogy ki tud lépni. Meg hogyha nem is látja teljesen körvonalazottan, hogy mit szeretne, akkor nem is biztos, hogy neki azzal van baja, amit éppen csinál. És emiatt azért kicsit óvatosan állnék ehhez hozzá. Tehát ha csak nincs valami végveszély, tehát olyan típusú helyzet, ahol az egészsége meg a mentális egészsége védelmében érdemes azonnal fölállni és eljönni. Most ezek azok a dolgok, amiket én biztos nem fogom megmondani az ügyfélnek, tehát itt a tanácsadó szerep az kicsit félrevezető, mert hogy én nem ilyen értelemben nem fog tanácsot adni neki, de az biztos, hogy fog tőle kérdezni pár olyan kérdést, ami arra vezeti őt, hogy ő el tudja dönteni, hogy mi a számára helyes döntés. Mindenesetre, amikor valaki elkezd karrierváltáson gondolkodni, akkor ezekhez az alapokhoz érdemes visszamenni. Például érdemes megkeresni, hogy meddig volt ő még jó nyomon. Mert nagyon ritka az, hogy valaki óvodától kezdve teljesen rossz irányba haladt. Tehát itt valószínű, hogy meg tudja mondani azt, hogy hát igen, amikor középiskolában ez is ez történt, vagy amikor elköltöztünk, vagy amikor elváltak a szüleim, vagy amikor történt valami az életemben, ami gyakorlatilag letérített arról az útról, amin én addig haladtam, és úgy éreztem, hogy a helyemben vagyok. És akkor ez például egy jó kezdet, hogy onnan merre vezetett volna tovább az út, hogyha ez nem történik meg szerinted. Vagy neki lehet menni ezeknek a kérdéseknek, mint az előbb mondtam, tehát hogy hol vannak azok az emberek, akik olyat csinálnak, amire te azt mondod, hogy ennek van értelme.
Hát ez rengeteg kérdés vett fel, még nekem annyi minden eszembe jutott most ezzel kapcsolatban, mert tényleg kezdve attól, hogy sokan úgy választanak pályát, karriert, hogy a szüleiket nézték, hogy például orvosok voltak, akkor hát én is orvos leszek, lesz, aki segít majd meg. Ha jó példát láttak ebből, nincs is gond, meg hogyha valóban ők is elhivatottságot éreznek ez iránt, akkor az mindenképp jó, de sokan csak a szüleiknek szeretnének megfelelni, és akkor azért választanak olyan munkát, amiből azt gondolják, hogy majd jól jön neki, hogy a szüleik nem mondják azt, hogy semmire kellők vagy, vagy nem csináltak semmi jót. Például a színészkedéssel már sok olyat hallottam, hogy ó, ez nem is munka. Ne menj el színésznek, hát ez ilyen hobbi, stb. Úgyhogy rengeteg olyan sztereotípia van, amit szerintem érdemes leküzdeni, és így a fiataloknak is így kell egy kicsit így ez a tanácsadás, hogy rájöjjenek arra, hogy mennyi potenciál rejlik bennük, és ezt hogyan lehet egyáltalán kibontani, mert sokan nem is tudják, hogy hogyan kezdjék el ezt kibontani.
Abszolút. És néha tényleg látványosan gyorsan megy ez. Egyébként ez a szülői nyomás ez nem csak abból a szempontból valós, hogy a gyerek esetleg kitalálja, hogy a szülő mit szeretne, és akkor annak megfelelően működik. Néha nagyon explicit ez a szülői nyomás. Például orvosin rendszeresen ez egy beszélgetési téma ezekben a kontextusokban, hogy ő azért van most csak ott, mert a szülei azt szeretnék, hogy ide jönne. És ez néha nagyon tragikus hallgatni. Úgyhogy ez bátorság is kell sokszor, hogy ő el tudjon kezdeni szembe menni egyfajta szülői nyomással.
Szerintem egyre nehezebb karriert választani, meg egyáltalán elhelyezkedni munkaerőpiacon, mert sokkal több a kínálat, sokkal nagyobb a kínálat, sokkal több szak van, a gyerekeknek nagyobb az érdeklődési köre, sokkal több mindenről értesülnek már fiatalon, mert hát ugye internet, közösségi oldalak, stb. És most egy picit talán el vannak veszve, és talán most még nagyobb szükségük van erre a karriertanácsadásra, vagy életpályatanácsadásra, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy akár 50 évvel ezelőtt.
Így van, és itt van egy csomó tényező, amit most gyorsan egy mondatban összesűrítettél, tehát nagyon sok minden zajlik. Tehát az egyik dolog, ami zajlik, az az, hogy eltűnnek a szakmák. Ugye régen volt cipészképzés, mert volt olyan szakma, hogy cipész. Most már nem tudsz sokszor olyan képzést összerakni, aminek a végén kikerül egy majdnem kész szakember, egy majdnem készre definiált szerepre.
Igen, meg annyira szerteágazó, hogy egy csomó mindenbe belekapsz, meg egy csomó mindenhez értened kell, és nem csak például tegyük fel cipész, akkor kitanulja ezt a szakmát, és ennyi.
Így van, tehát ez egy következő probléma, amit ott behoztál, hogy egyre inkább polarizálódik, mert vagy nagyon specialistákra van szükség, akik leásnak egy dolognak a mélyére, arra nem lehet tömegképzést építeni, azt majd muszáj lesz egyre szűkebb fókusszal a végén már nagyon intenzív munkával megszerezni, és azt nem egy helyen fogod tudni, hanem egymásra épülő képzések sorozataként fogod tudni felépíteni, illetve óriási szükség, egyre nagyobb szükség van generalistákra, akik pedig képesek átfogóan látni rendszereket, anélkül, hogy mélyen, tehát nagyon mélyen értenék, de nagyon sok mindenre rálátnak, az meg időben húzódik el nagyon erősen, mert te mire ráképzeld magad különböző területeken arra a szintre, hogy már értelme legyen összekapcsolni az ismereteidet, addig eltelik nagyon sok idő. Tehát mit tudom én, bejönnek ezek a szakok, hogy bionikus mérnök például, ahova kétféle pályán lehet landolni, vagy elvégzel először egy orvosit, és akkor ott megtanítják neked a mérnöki tudományok alapjait, vagy elvégzel egy mérnök képzést, és utána felszeded pár év alatt az orvostudományból azt, ami oda kell, és akkor indulhatsz el azon a területen egyáltalán. Tehát, hogy van egy csomó ilyen interdisziplináris, vagy cross-disziplináris képzés, tehát valami közte van két disziplina között, van olyan, ami integrál kettőt, ezek mind a generalista irányba mutatnak, de vannak ezek a specialista dolgok, ahol pedig bomlik le a felsőoktatás, mert ott pedig egyre kevésbé van szüksége arra, hogy te egy csomó minden alapozást kapjál. Cégek sokkal inkább felhúzzák a saját képzési rendszerüket, és azt mondják, hogy gyere ide, ne végezzel egy BA-t, csináld meg nálunk ezt a fél éves kurzust, és pontosan tudni fogod, hogy mit akarunk mit tőled kérni.
Viszont azért nem szabad elkeserednünk, hogyha véletlenül pályát tévesztettünk, és most 20 akárhány vagy 30 akárhány évesen jövünk rá, hogy ideje lenne valami másban is gondolkodni, mert átképzési lehetőség van, és pont arról is beszéltünk, hogy mennyire színes ez a kínálat már manapság, úgyhogy bárkik lehetünk, és megvalósíthatjuk önmagunkat szerintem, csak ahogy te is mondtad, ez bátorság kell, hogy ezt felismerjük.
És tényleg egyébként ezek hasznosulnak. Tehát ha valaki végigcsinálta úgy az orvosi egyetemet, hogy egyébként azt gondolta, hogy orvos lesz, és aztán rá, mit tudom én, 5 évre vagy 7 évre rájön, hogy ez neki nem fekszik, mégse. Neki ettől még a tarsajában van egy hihetetlen mennyiségű tapasztalat és ismeret, és bármit behoz utána, ezt az ismeretet felszorozza. És ezt fontos egyébként így látni. Tehát, hogy az, amin végigment az ember, az általában egy olyan módon szervesülhet egy új szerepben, ami neki akár egy hatalmas lépéserőnyt is adhat másokkal szemben. mondjuk például egy orvosi egyetemi diplomával, ha ő elkezdik egy teljesen más területen, gyaníthatóan neki lesznek olyan modellek, lesznek olyan megoldási protokollok a fejében, amit ha ott arra a helyzetre alkalmaz, nem lesz versenytársa, mert senki nem lát rá az orvostudománynak az egészére, vagy az orvoslásnak a gyakorlatára, és nem tudja átemelni arra a területet. Tehát neki megvan az esélye, hogy teljesen eredeti ötletekkel, megoldásokkal, sokkal profibb működéssel tudja például megvalósítani azt a feladatot azon az új területen. Az az első dolog, amit próbálok megmutatni egy pályaváltásnál, hogy mennyi minden van a kezében, amit ő simán tud vinni tovább és hasznosíthat. Szóval ezek nem elvesztegetett évek, hanem beépülnek.
Egyáltalán jó az, hogyha gyakran váltunk? Vagy van ennek is valamilyen hátulütője szerinted? És jobb, hogyha maradunk mondjuk egy szakmánál, és abban próbálunk meg kiteljesedni.
Hát szerintem ez a klasszikus specialista-generalista dilemma. Valaki rátalál arra a területre, ami őt izgatja, és érdekli, akkor az előre haladás az a mélyülés lesz. Tehát az, hogy egyre több minden megtud arról a területről, egyre inkább érti, hogy van ez beágyazom más témák közé, egyre profibb ezt csinálni, egy ponton elkezdi másoknak tanítani. Tehát, hogy nagyon sok karrier lehetőség van anélkül, hogy ő váltana témát, területet, újabb és újabb szinteken tudja hasznosítani ugyanazt a tudást. Hogyha ő egy generalista típusú ember, akinek a fejlődés az abból áll, hogy egyre nagyobb rálátást szerez egy csomó egymáshoz kapcsolódó dologhoz, akkor őnála nem nagyon fog működni az, hogy ő leálljon. Tehát ő nem fogja tudni magával elfogadtatni azt, hogy sok időt töltsön egy helyen. És most ezt most csak a belső drive-okról beszéltünk, tehát hogy külső kényszerek mondjuk dobálják az embert cégről cégre, az egy másik történet. De az, hogy mondjuk mire vágynánk, hogy egy helyen húzzuk le, vagy nagyon sok felé különböző rövidebb, hosszabb projektekben legyünk benne, az azért egy ilyen fajta felépítésnek az eredmény.
Gondolom, ezeket az életpályatanácsadásokat akkor nem csak középiskolások, hanem fiataloknak szoktad nyújtani, hanem akár idősebbek is elmennek hozzá.
Így van, így van. Tehát például az egyik ilyen teljesen tipikus szenárió az, amikor 40 évesen az ember rájön arra, hogy eljutott a saját szakmájában egy bizonyos szintre, innen tovább mélyülni már csak nagyon nagy energiabefektetésekkel lehet, amire rájön, hogy ez neki nem éri meg. És most mi van? Most az van, hogy ezen a szinten akkor muzsikáljunk el innentől kezdve szép kényelmesen, vagy most még van lehetőség pályát váltani, és egy újabb 20 év, 60 éves korig simán bele tudok ásni magam egy másik karrierbe, sőt, valószínűleg sokkal gyorsabban, mint az előzőben, mert már sokkal több minden van a kezemben, mint ami volt pályakezdőként. Lehet, hogy most kéne váltanom, most még lehet váltanom, most még erőm teljében vagyok, most még a kreativitásom pörög. De ettől függetlenül lehet, hogy valakit 55 évesen bocsátanak el, és a nyugdíj ki kéne találnia, hogy most mit csináljon. Az legalább ennyire égető és fontos, és izgalmas lehetőség, mert most ő még kapott egy lehetőséget arra, hogy újra gondolja, esetleg, hogy tudja teljesen másképp felhasználni mindazt, amit eddig tud, amire eddig nem is gondolt. Mit tudom én, eddig elvégzett egy munkát alkalmazottként, most simán lehet visszamehet ugyanebbe a szektorba tanácsadóként. Teljesen más szerepből, és lehet, hogy itt most sokkal értékesebb módon tud hozzájárulni.